Ezt egyesen csinálták ezt, meg volt a kis trükkje, hogy a ma is megvan, hogy a Ramadánnak nagyon ügyes böjtölési módja. Nem feltétlenül mindig úgy zajlik az ilyenfajta böjt, hogy valóban 24 vagy 32 órán keresztül megállás nélkül nem esznek, hanem csak ugye a sötétben már az úr nem látja, akkor lehet enni, meg hasonlók benne vannak. Tehát, hogy mi is képesek vagyunk is megpróbálni kijátszani Istent, hogy böjtölünk, ami azt jelenti, hogy nem eszek semmit, csak iszok, és a egész oldal darált a rántott hús is, tehát hogyha azt hozzáadjuk vizet, akkor az igazából folyadék lesz. Szóval szeretünk így mi is játszani dolgokkal, hogy mit, hogyan játszunk ki a böjtel, ahogy meg volt annak idején is. És amikor ezt az igazságot azt látjuk, akkor ugye ne felejtsétek el, hogy mi ugye onnan is indultunk, hogy Jézus azt mondta, hogy azért tört, hogy betöltse, hogy teljessé, egészé tegye a törvényeket. Azaz, hogy ami az atya szándéka, ami az atyának az egészben az elképzelése az adott dolgokkal, az valósuljon meg benne. Tehát amikor Jézus a böjtről beszél, akkor arról beszél, hogy hogyan lesz a böjt olyan, ami valóban arról szól, ami a szándékot eredetileg vele. Hogyan lesz azzá, ami Istennek a terve, a koncepciója volt a böjtel. És hogyha így nézik, akkor mindig más jön elő valahogy érdekes módon, mint hogy a mi sosszerekezők a fejünkben a böjtöt. Úgyhogy azt mondja, hogy böjtöljetek megfelelő módon. Nehogy, mint a képmutatók, nehogy, hogy mindenki lássa rajtatok, hogy úgy összeömlöttek. Ki az, aki tud úgy böjtölni, hogy ne látszodjon rajta? Azt hiszed, hogy nem látszodik rajtad, kézzel, de látszodik, nagyon könnyen. Ezt lehet, hogy elmeséltem, hogy egyszer, amikor csináltuk ilyen úgy fél év áttartó böjtöt, hogy minden héten egy napot valaki bevállalt, és tudtuk azt, Timi is, hogy ő mikor, meg én is, de nem követtük annyira nyomon a másikat, és egy idő után mentünk autóval, és a városban mindenki béna volt, mindenki cittam. Annyi már nem igazán szerencsétlen, mi benne körfogva kijönni, benne mindent mondtam. Timi rám néz, böjtös mi? Simán lerít az emberről, hogy igen, most éppen egy kicsit másként viselkedik, mint normálisan. De itt teljesen másról van szó, itt arról van szó, hogy láttatni akarták azt, hogy lássátok, hogy milyen szent vagyok. Én mennyire nagyszerűen csinálom a dolgot, mennyire profin ott vagyok abban az Úr előtt. És nagyon tetszik az, amikor a Szentírásban látjuk azt, hogy milyen is a böjt. Az Ézsaiás 58-ban látunk egy jó kis leírásot a profétánál, amit mond. Ézsaiás 58, azt hiszem 5-től, igen, Ézsaiás 58-5-től azt mondja, hogy ilyen az a böjt, ami nekem tetszik, neki áll pedlekedni a Isten a profitán keresztül az emberekkel. Ilyen az a nap, melyen az ember a lelkét gyötri. Ha lehajtja a fejét, mint a káka, a zsákurát ölt és hamut szúr maga alá, azt nevezett böjtnek is az Úr kedves napjának. Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a jogtalanul föregott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot. Hozd meg kenyeret az éhezővel, vidd be házadba a szegény hajléktalant, ha mesztelen embert látsz, ruházd fel, és ne zárkozz el testvéred elől. És folytatásosan azt mondja, hogy akkor jön el világ, akkor eljön világosságod, mint a hajnalsodás, és hamar beheged a sebed, igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted. Ha segítségül hívod az Úrat, akkor ő válaszol, ha kiáltasz, ezt mondja, itt vagyok. És annyira erőteljes számomra az a kép, hogy micsoda kincsek vannak a böjtben, mint lehetőség. Micsoda dolgok vannak benne elrejtve, ha helyesen alkalmazod ezt. Ha nem csak arról szól, hogy most akkor nem vettem, jaj, hanem hogyha arról szól, ami Krisztus szándéka, ami Isten szándéka. A felszabadítás, a megszabadulás, a megkönnyebbülés, annak a fajta szabadságnak a megjelenítés a többi ember között, amiért ő eljött aztán be a világba. És nagyon jól tudunk böjtölni egy csomó dologért, de vagy mennyire tudunk böjtölni azért, ami Isten szándéka. Mennyire töltjük be az ő akaratát és a szándékát a böjtel. És bizonyos szempontból igen, a böjtel és a test megtagadását hangsúlyozza. Ebben a például mégis azt látjuk, hogy a farizósok nem megtagadják a testet, hanem önmagukat mutogatják másoknak, hogy nézzetek, mi milyen jók vagyunk. Én magamat álltam a középpontban. De persze ezzel önmagát csapjába, és nem pedig másokat. Itt három példa van ebben a kis szakaszon, meg fogunk ma nézni. A böjt, aztán az adomány, meg az ima, az imádság. Azt hozzálnénk ez ebben, hogy ne magukat akarjuk felemelni, hogy ne rólunk beszélnek a tetteink. Hogy ne arról szóljon minden, hogy én mit tudok tenni, én mit teszek, én mennyire jó vagyok. Hogy mennyire nagy az én Istenem. Hogy én tudom azt, hogy benne van a reménységem, hogy nem rólam szól semmi sem. És igazából mennyire fontos lenne ezt megértenünk, nem? Hogy igazából nem rólunk szól. Hogy igazából nem mi vagyunk a középpontban. Amilyen egyszerűen hangzik mindez, mégis annyira nehéz megtenni. Ha nem hiszed, hogy nehéz, akkor hadd hívlak egy próbára, hadd hívlak egy olyan próbára, hogy csak mondjuk a holnapi napon, csak egy napot csinálj úgy végig, hogy miközben másokkal beszélgetsz, másokkal együtt tesz időt, abban ne szóljon rólad semmi. Bocsánat. Szóval ne szóljon rólad semmi sem. És hát azt mondod, hogy ez könnyű, de adj hozzá pár támpontot az egészhez. Egyrészt a beszélgetés kapcsán, akkor beszélgetsz másokkal. Ha a másik mond valamit, akkor ne tedd hozzá a saját sztoridat. Ne kezd úgy beszélni, hogy most elmond valamit, hogy hú, velem is volt ilyen, vagy hasonló, vagy semmi az enyém, meg az, hogy... De nagyon könnyen rávágjuk az ilyeneket, hogy ezt meg azt csináljuk. Ha valaki mondjuk beszél, hogy a boltban sorba állt a pénztárnál, és nyakára állt valaki, akkor mi a reakciónk? Ó, nekem is nyakon baszottak állni. És megből rólad van szó. Csak az ilyen apróságokban bírt ki azt, hogy nem szól rólad valami. Vagy ha elmondja azt, hogy tönkrendett szépen, csak két hónapos volt, akkor ne elégzíten rá, hogy egy hónapban tönkrendnek hasonlók. Hogy magadról ne beszélj, csak a másikról. Ha mesélj egy történetet, akkor ne kérdezd meg azt, ami téged érdekel. Hanem csak arra reagálj, ami ővel történt. Hadd, hogy elmondja a másik fél, amit ő akar mondani, és ha mond valamit, akkor az ő érzéseire reflektálj, és ne pedig saját magadról beszélj. Beszél mondjuk ilyen módon. Hogyha meg beszélsz, akkor nem mondj semmi negatívat. Inkább hallgass, ha más nem megy. Szóval beszéld el Bétől, hogy így egy napig a tetteidben, meg ne várd azt, hogy megkérdezzen a másik, hogy kérsz egy teát, hanem inkább te kérdezz tőle, hogy kérj egy teát. Reggel ne kérdezz tőled a párod, mondjuk, hogy mire a szükséged, hanem már te előzd meg őt. A munkahelyen, ahogy bemész az iskolába, bárhol máshol vagy, ne várd azt, hogy bármit másod tegyenek érted, hanem te tedd már előre meg velük azt. Ha látsz valakit, akinek akárhogyan tudsz segíteni, akkor ne kerüld, ne fordulj el tőle, hanem tedd félre az elfoglaltságot, és segíts inkább helyette neki. Vagy hogy éppen amit te kívánsz, akkor azt helyezd háttérbe, ételkényelem, tévét, telefonnyomkodás, bármi, tök mindegy, hogy sorod ezeket hátra. A tetteidben jelenjenek meg ezek. És a viselkedésedben pedig legyen a másik fél az első, és ne pedig te. A boltban nyugodtan segíts másodnak, és engedd előre. Ugye a munkahelyen a kollégádnak is támogasd ilyen módon. Akármennyire haragszol a másikra, akkor se tegyél semmit, tudom, az elnehezebb. Sem szembe vele, azért könnyebb, sem a hátam mögött. Ugye az is benne van. Hanem inkább keresd a lehetőséget mások megvidámítására, megvigasztalására. Csak ez a három kicsi apró terület. Hogy a szavad, a tetted, a viselkedésed, az legyen egy napig a böjtnek az eszköze. És rájössz arra, hogy mennyire dög nehéz böjtölni jól. És ez még csak az emberekkel való viszonyról szólt, még nem Istenről való viszonyról szólt. Próbáld ki azt, hogy mi az, amikor a böjtben betöltöd azt, ami Isten szándéka, és nem pedig azt teszed meg, ami a leírt dolog. És hogyha ez megtörtént az emberekkel, akkor csinálj meg ugyanezt Istennel is. Keresd Isten jó kedvét. Munkálkodj azon. Gondolkodj azon, hogy mit teszi boldoggá Istent. Nem tudom, gondolkodtál már ilyenem, de mivel szerezhetnél örömet Istennek? Hogy szóljon arra egy napot e közben. Hogy hallgass meg Istent, és ne beszélj közbe. Cselekedj ő érte, és ne várd, hogy ő csináljon valamit a te értedben. Vidámítsd meg az Urat egy napon keresztül. Mesélj neki vicceket a pápáról, tök minden, nem tudom, hogy milyen fajta módon, de hogy keresd azt, hogy hogyan adhatsz örömet az Úrnak. Hogy próbáld meg azt a böjtöt, amikor nem rólad szól az egész, hanem Istenről. Amikor ő van a középpontban. És ha így nézzük, már mindjárt nehezebbnek hangzik az egész. Már mindjárt másként jön ki az egésznek a böjtnek a kihívása. Hogy ne az emberek előtt böjtölj, hanem az Úrral együtt. És ez a fajta böjt már sokkal nehezebb, de biztos azt mondom, hogy ez inkább egy megfelelő böjt. Ez inkább szól arról, mint amit az Ézsaiás 55-ben le van, 58-ban le van írva. Hogy legyen más a szándék, legyen más a hozzáállás. Egy másik igehely, csak bocsánat, hosszú jöttem ki magamnak egy pár helyet, úgyhogy most innen keresem ki, ha megtalálom. Igen, Mikás 7-6-ban van. Ezt a fordítom, honnan ezt nem jöttem ki sajnos ide. Mikás 7-6-ot gyakran hozzá párhuzamban ezzel a kis szakaszszal, azt mondja, mert a fiú gyalázatosan bánik apjával, a lány anyja ellen támad, a menny az anyósa ellen, az emberek saját háza népe és az ellensége. Böjtől szokták hozni ezt a példát, és vajon miért? Mert totál asszurdnak hangzik az, hogy ilyen módon viselkedj, ilyen módon böjtölj, ilyen módon állj hozzá.
eljön világosan, mint a hajnalasodás. De azt is, hogy akkor megvilágosodsz végre, akkor meg fogod érteni, mi Isten szándéka. Akkor meg fogod érteni, mit jelent betölteni a törvényeket. Akkor meg fogod érteni, miért jó az a bő, miért másabb az, mint amire hív minket. Mennyire erőteljesebb ez a kép. Szóval, egy egyszerű kis kezdésként, egyszerű kis kihívás. A héten van, akkor böjtölj egy napot ilyen formában. A héten böjtölj egy napot olyan formában, hogy nem rólad szól mindez, hanem többi ember a fókuszban, és leginkább Isten. Amikor nem az látszik rajtad, hogy te mennyire szenvedsz, hanem az, hogy te másokat tenni akarsz. A pajzsiri kódoládon még nehezebb ezt kihívásként, de küzd meg bele. Aztán folytatódik tovább az igehely, 19. verstől. Köszönöm szépen. Gyorsan felszerelkezek. Így nem akarok gondolni, hogy táncolok közben, és akkor nem
foszlik, festik mindenfele a hang, és szegény formásnak se az van, hogy nem lehet hallani, hogy éppen mit mondok, vagy melyik szokatról beszélek. Azt mondja, hogy a 19. verstől, ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol tolvajok kiássák és ellopják. Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el. Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. Van egy új hírem, hogy az Audi A2-est, meg egyes Audi A6-ast lehet gyűjteni, mert az nem fémből készül, hanem alumíniumból testet, tehát hogy nem fogja a rozsda tönkretenni. De alapvetően sok minden más nem érdemes gyűjteni, mert hogy a rozsda tönkre fogja tenni. És ez a szakasz látjuk, hogy szorosan összefügg az előzőkkel, hogy nem csak a pénzről szól, nem csak a pénzről szól ez a szakasz, hogy akkor pénzre gyűjts magadról, persze arra is, hogy hiába halmozott fel, hanem sok minden máshol is. Annyira könnyű egyébként belezúgni a pénzbe. Talán ismerjük ezt a elég régi történetet, amikor egy nagyon gazdag ember már haldoklik, és arra van szó, hogy hívő ember, az Úrral jár, de mégis haldoklik, és hát meg fog halni. Az angyal azt mondja, hogy van itt Béci, nem, talán Béla nincs itt, Béci, ma éjjel meg fogsz halni. És akkor azt mondja, hogy Úram, de nem vihetnék fel egy kis kincset magammal? Hát mit akarsz ott azzal kezdeni? Nem tudom, de annyira hozzám, hogy szeretném magammal vinni. Na jó, Béci, tudod mit? Ami két kofferbe belefér, azt hozhatod. Hisz gyorsan adja mindenét, lesz belőle aranyat, mert az kompakt, könnyű vinni, majd beszakadik, csipkedik fel a mennybe, odaér, mondja az, hogy Béciként késték két órát. Hát, nehéz volt a bőrönd. Na jó, hát akkor mindegy, gyere be, menj a mennybe, mutatja meg a szobáját, tegye be, azt mondja, Béci, hallgatom, mert mi van a batáskába? Béci büszkét felcsepel két bőröndet, tele aranyai, néz. Az angyal messze. És miért hoztál ide utcakövet? És hogy néha annyira bennünk van az, hogy mennyire fontosat tartunk dolgokat. És igen, nagyon könnyű a gazdagságot ilyen szempontból harácsolni magunknak. De nem csak ez tud a kincsünk lenni. Nem csak ez az, ami fontos számunkra. És persze van egy bizonyos egészséges igény, hogy mire van szükségünk. Van egy egészséges igénye arra mondjuk, hogy azt mondod, hogy szükségem van lakhatásra, szükségem van ételre, szükségem van egyéb dolgokra, ruházatra, csak hogy mi az a szint, ami még egészséges. Mi az, amire azt mondjuk, hogy még mindig jó. A Filippi 4.11-ben azt mondja Pál, hogy én megtanultam, hogy megelégedett legyek mindabban, amiben vagyok. Megelégedett legyek mindabban, amiben vagyok. Nekem ez egy örök kihívás. Megelégedettnek lenni mindabban, amiben vagyok. Nem tudom, hogy vagytok vele, de hogy mindig el tudok képzelni jobbat, vagy többet. És nem csak anyagiakról van szó, hanem tök jót el van gyülekezet, de el tudunk képzelni kétszer ekkorát is, nem? Tök jót el tudunk képzelni azt, hogy most milyen hatással tudunk lenni az embereket, de szeretném még inkább hatással lenni. Hogy még értékesebb legyen az, amit csinálok, még jobb legyen, még jobban menjen valami. Tipikus ilyen, hogy a suliban 98%, lehet, hogy van 100% is. Azért az, hogy nem mindegy, más az érzés. És azt, hogy bennünk, mi szóltam? És azt, hogy bennünk van az érzet, hogy mennyire sikerül vajon az, amit csináltunk, és hogy akarnak egy kicsit jobbat. Tudunk-e megelégedettek lenni abban, amiben vagyunk? És nagyon könnyű birkózni az ilyenekkel. Tegye fel az a kezdet, aki elégedett a külsejével. Néhány kéz a levegőben van. Ugye mennyire nehéz, tök apróság. A külsőddel, hogy mennyire megelégedve. Most megkérdezik a feleséget. hogy ott van bennünk az, hogy azért kicsit jobb benne erősebbnek lenni, soványabbnak. Akkor néha mondja nekem azt ilyen nagyon vékony emberek, hogy de jó neked, ebből lehet izmot építeni. Anyát persze. De hogy mindig valamivel nem vagyunk elégedettek. Vagy ha már magunkkal elégedettek vagyunk, kicsit tanulhatna jobban a gyerekem. Kicsit dolgozhatnánk jobban beosztottjaim. És egy csomó dolgot el lehet mondani arról, hogy mi mindennel nem vagyunk elégedettek. Mi minden van körülöttünk, ami azt mondjuk, hogy valamivel még több kéne. És itt nem csak arról van szó, hogy akkor milyen kincset gyűjtesz ilyen szempontból anyagilag, hanem akár elismerésben, akár bármi másban. Milyen kincseket akarsz gyűjteni magadról? Volt egy ilyen kis személyiségfejlesztő tréning, ahol azt mondták, hogy most mindenki mutatkozzon be. Az első ember elkezdte mondani, hogy kis buci Ádám vagyok, nem tudom, 41 éves alkoholista. Szóval elkezdi mondani a dolgokat, hogy akkor most ez a nevem, ennyi feleség, ennyi gyerek, ilyen munka, ilyen pozíció, egyebek. Elmondja az első ember, utána a második, elmondja ő is, hogy ez, meg ez. És akkor vége az egésznek, akkor megkérdezte a tréner, hogy mit tudtunk meg ezek az emberekről? Hát igazából nagyjából mindent róluk. Ki az, aki tudja, hogy kis buci Ádám mit szeret enni? Ki az, aki tudja, hogy kis buci Évát mit teszi boldoggá? És így tovább. És annyira tetszett nekem az, amikor erről beszélt ez az előadó, hogy még a bemutatkozásunk is arról szól, amiket elértünk, amikre képesek vagyunk. Nem rólunk szól. Mert valószínűleg nem az jellemez téged sem, nem Eszter, hogy most akkor hány éves vagy, vagy milyen pozíciót ad ez a munkahelyeden. Sokkal jobban jellemez, szeretnéd azt, hogy az jellemezzen téged, hogy te mondjuk mennyire vagy kedves, mennyire vagy gyereket szerető, mennyire nem csak addig, hogy a félre, de pedig már szereted van a párszor, és így tovább. Hát, hogy van egy csomó olyan dolog, amire... Örülj neki. Hogy... hogy mennyivel inkább jellemezett minket ezek, és mégis azokért küzdünk, hogy hallják az emberek, hogy miket értünk el. És a családodat nem fogja, az gyerekedet, unokádat nem fogja érdekelni az, hogy te hány milliárdot értél. Persze van olyankor, igen. De az jobban fogja érdekelni, hogy most akkor a nagypapával lehetett-e 7 évesen az ölébe lovagolva játszani, vagy nem mehetett közel menni se hozzá, mert mindig mokorva volt. Mi az, amit gyűjtünk? Milyen kincséget akarunk magunknak gyűjteni? Mi az, ami fontos számunkra? Tudunk-e elégedettek lenni abban, ami körülvesz minket, annak érdekében, hogy az, amire Isten elhív minket, azt tudjon kidomborodni az életünkben. Az kerüljön fókuszba. És mennyire könnyű tud egy ilyen földi kincs lenni az egészségnek az üldözése. Tele van az internet olyan, hogy hogyan maradj egészséges, hogyan csináld ezt meg azt, hogy te aztán ilyen vagy olyan fit legyél. És persze tök jó az egészségben eltöltött évek száma, csak hogy mennyire dominánsan fontosá tud már ez lenni. És nem tudjuk, hogy hol a határ. Sok-sok évvel ezelőtt Budapesten emlékszem arra, hogy utaztunk a BKV-n, és ott ült a velem szembe két ilyen 18 körül lettek a csajok kb. Azt tudom, mert hogy még akkor nem tudom most, hogy van, de úgy volt, hogy a középiskolás gyerekoszlóvány más színű volt, mint a főiskolás. És jött az ellenőr, és kérte a diákukat. És azért kérte el tőlük, mert ez a tipikus, az a szolidibák voltak, aki totál barna, mert már megroncsosodott bőr. Tehát látszott, hogy kinyírta a bőröket már a szolárium. És nem vetett eldönteni, hogy valóban 18 évesek, vagy 50 évesek. Hát annyira tökéletették a bőröket. De mindig egy kicsit barnábbak akartak lenni. Csak azt hitték, hogy az még egészséges. És nem véletlen, nem csodálom, hogy a szegény ellenőr nem tudta hova tenni azt, hogy most akkor ők mennyi idősek, és elkezdte az igazolványokat. Nem tudjuk, hogy pontosan hol van a határ. Tudunk-e megelégedettek lenni? Tudunk-e ebben jó alapot szerezni? És mi jobb alap ennél, mint az, amit a Biblia mond, hogy mi az egészséget? És ha azt nézzük, hogy akkor mi is az alapja az egésznek, hogy mi az egészséges, talán egyszerűen hívhatjuk segítséget Jakab egyet is. Azt olvassuk. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy benne csapjátok magatokat. Mert ha valaki csak hallgatója az igének, nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki tükörben nézi meg az arcát. Megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, azt boldoggá teszi cselekedete. Valaki azt hiszi, hogy kegyes, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem még önmagát is becsapja, annak a kegyessége hiába való. Tiszta és szeptőtelen kegyesség az Isten és az Atya előtt ez, meglátogatni az árvákat és az egyeket nyomorúságokban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól. És igazából amire hív minket ez a szakasz, az azt mondja, hogy úgy tanulj meg elégedett lenni, és úgy tanulj meg ennek a határait, hogy először is ismerd meg Isten igéjét. Ismerd azt, mert abban van a mérce, abban van az alap. Tudom, a triviális, nyilvánvaló dolog mindenki számára, de mégis kell, hogy kihangsúlyozzuk újra meg újra. És megismerni az nem azt jelenti, hogy itt vagy minden vasárnap, és hallgatod Isten igének a hirdetését. Hát megismerni azt jelenti, hogy tapasztalatból tudni, hogy mi van ott leírva, és ami ott le van írva, az igaz. Megismerni azt jelenti, hogy megtapasztalom, átélem. Hogy tudom, hogy milyen az, amikor ráállok. És ez magában hordozza azt is, hogy csak akkor fogom igazán megismerni, ha elkezdem megcselekedni azt, amire elhív. Hiszen akkor lesz bele tapasztalatom, ha megcselekszem. És vannak, akik azt mondják, hogy nem tudják, hogy milyen cselekvést várt tőlük Isten. Hát akkor azt mondom, hogy innentől kezdve olvasod a Bibliádot, minden alkalommal tett fel magadnak a kérdés, hogy mire hív engem ez a szakasz? Mit akar tőlem Isten, milyen tetteket kíván meg tőlem? Mit kell tennem az ige szerint, hogy megváltozzam? És hidd el, hogy mindig fogsz találni benne olyat. Nem mindig fog jól esni. Sőt, néha el kell esni még ötször-hatszor, hogy ú, tényleg? Biztos. Nem csinálhatnál más helyettem. De hogy amikor így olvasod, akkor teljesen más lesz az egésznek. És amit megértesz, azt pedig kezd el kitartóan megcselekedni. Ne várd azt, hogy két nap múlva megváltozik majd mindaz, ami évtizedek alatt beléd ívódott. Hogy egy 5-10-20 éves rossz rutint nem fog két napnak a dolga felülírni. Azt szokták mondani, hogy egy új szokás felvétele az hónapokba telik, minimum 3, ugye van ez a 21 napos szabály, vagy az az egy hónapos szabály, hogy annyi ideig tart, míg felülírod. Edzésen is azt szokták mondani, hogy minimum egy hónap, inkább 2 hónap, míg aztán új rutinnál alakul ki, és tartós változás volt a szervezetedben. Ezt szerintem már mondtam példaként, amikor elkezdtünk florbolozni még sok-sok éve, akkor először, hogy első nap florboloztunk, másnap reggel keltünk fel, és nem bírom felegyesed, olyan volt a hátunk. És néztük, hogy mi a fenem, hogy mindenkinek fáj a háta. És olyan pózban vagy a florból közben, hogy olyan izmok, amikor nem is tudsz, hogy létezik, azok kezdenek el fájni. Aztán, ha már játszom mondjuk 2 hónapon keresztül minden héten megszokottan, rutinszerűen, nem 2 hónap után már nem úgy kezd fel, hogy fáj a derekad, hanem úgy, hogy már is fáj, már simán megy minden. Ennél még rosszabb példát, amikor elmentünk falladázni egy barátommal, életemben először squasholtunk, falladáztunk, játszottunk egy egész órát, hát az olyan jó, menjünk vissza még egy órára. Visszamentünk még egy órát játszani, 2 órán keresztül játszottunk, másnap reggel után mentünk ilyen wellnessbe még, másnap reggel otthon vagyok, felkelek, hát valami baj van akarom, már nem tudom felemelni, hát lebénult fel, ami történik vele. Eltett vagy 2 óra, mire már meg tudtam fürödni, mert fel tudtam öltözni, és akkor hív a barátom, és rutinból veszem a telefont, inkább a másik kezemmel, és ezt hív a srác, és azt mondja, hogy te, neked hogy van a karod? Hát mondom, iszonyat hosszú. Azt mondja, most arra bírt telefonálni, eddig nem bírt rendesen felemelni a kezét. Mondom, én is így vagyok vele, mert egyszerűen nem szóltam meg a karunkhoz azt a dolgot. Ugyanez Istennek a munkának a cselekvésével is, hogy amikor elkezdett csinálni azt, amire hív Isten, akkor idő kell, hogy az ő akaratának a megcselekvése, az a te életed rutinjává váljon. De amikor ez meg történik, akkor kezd egyszerűen olyan formálni az életet, hogy természetessé válik az, hogy az Atya akaratát betöltsük. Hogy az szerint gondolkodjunk. Hogy abban mozogjunk. És mi ehhez az ígéret? Azt mondja a szakasz, hogy aki mindennek tevékeny megvalósítója, azt boldoggá teszi cselekedete. Aki mindennek tevékeny megvalósítója, az boldoggá teszi cselekedete. Tudsz ennél jobb ígéretet mondani? Hogy Isten ezt mondja számodra, hogy ha elkezded megérteni, keresd az én akaratomat, hogy mit csinálj, elkezded ezt csinálni, és ezt beépíted az életedbe, azt téged boldoggá fog tenni. Hány meg hány olyan dolgot csinálsz manapság, vagy a hétköznapokban, amit csinálsz, de nem tesz boldoggá? És ezeket el lehet egyes részeit cserélni olyanná, ami boldoggá tesz téged. Nem olyan fajta boldogságnak, hogy vigyorosz, mint a tejbetök, hanem azt mondod, hogy ennek van értelme, ezt jó csinálni. Ez mennyire jó. És mennyi mindent csinálsz, ami rövid időnyű boldogságot okoz, pedig te hosszú távú boldogságot remélsz. És azt mondja Isten, hogy ezt vásd ki. Vásd ki egyfajta kitartó engedelmességre, ami hosszú távú boldogságot fog adni az életedbe. És lehet, hogy most még egyfajta, másfajta boldogság mozgat, de aztán később ez a fajta neki való engedelmesség, ez a vele való kapcsolattá fog átmódosulni, és akkor más fog téged motiválni. Mert egyébként már nagyon könnyű magunkat becsapni. Épp ezért tetszik itt, amit Jakab leír a teljesség igénye nélkül, hogy miket kell csinálnunk, milyen dolgokat csináljuk, azt mondja, hogy meglátogatni az árakat és az özvegyeket nyomorúságukban, tisztán megőrzi az embernek önmagát a világtól, vagy az Ézsaiás 58-ban, hogy láttuk, hogy miket lehet még csinálni. Van jó pár dolog, amit leír, hogy miket csináljunk. Az első arról szól, hogy hogyan viselkedj egymásokkal, második meg arról, hogy hogyan legyél Isten iránt engedelmes. Az, hogy meglátogatni árakat és azért nyomorúságukban, az emberek felé való tevékenységről szól, tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól, az az Isten való kapcsolatról szól. Ezzel azt mondja Jakab, hogy figyelj, erre a két dologra figyelj. Hogyan viselkedsz az emberek felé, hogyan vagy Isten előtt, hogyan állsz meg ő előtte. Kezdjen erre a kettő dologra fókuszálni. Legyenek ezek a mennyei kincseid. Gyűjtsd ezeket, azokat, amiket nem lehet elvenni tőled. És azt mondja, hogy ne legyen neked házad vagy autó, csak hogy ne ez legyen a fókuszban, hogy hú, kijött a legújabb modell, meg kell szerezni a jegyebek, hanem hogy ezek mellett, vagy éppen az, hogy elfogadod, vagy ismert, vagy támogatod, vagy minden dolog, vagy a fiatalság, ez mind mulandó. Mind el fog veszni valamilyen módon, de hogy hogyan tudod ezeknek a dolgoknak a hajszolását jól megoldani? Hogyan tudod azt hajszolni, hogy én akarok segíteni másoknak? Hogyan tudod azt hajszolni, szándékosan szót használom, hogy én meg akarom magamat őrizni tisztán az Úr előtt? És nem mániákusan, nem azt, hogy most akkor ezt kell csinálnom azért, hogy, hanem ami arra szól, hogy Uram, engem azért az motivál erre, hogy én veled legyek, neked engedelmeskedjek. Hogy rád akarok figyelni. És mi foglalja az egészet össze? Hogy ennek a kulcsa az, hogy mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. Hogy igazából ez az, ami összefoglalja mindezt, hogy miért csinálod ezt. Hogy amikor ez lesz neked a fontos, amikor ebben gondolkodsz, akkor ez valódi kincsé válik. Az olyan fajta kincsé, ami a mennyben van. Amit van értelme gyűjteni. És biztos megértetek már azt is, hogy beszélgetsz valakivel, és miközben beszélsz hozzá, azt látod, hogy hát ő teljesen máshol van. Hogy totál máshol jár az agya. De én is van, hogy magamat teszem észre, hogy beszélgetek mással, és hallgatom őt, és így jövök rá, vagy hogy így járok másra, és hogy figyeljek meg odára a szegény embert, azért van, hogy beszélgessen velem. Ha látod egy szerelmes embert, az is ilyen. Szerelmes emberrel hiába akarsz beszélgetni bármi értelmesen, nem fogsz tudni, mert az agya csak az, hogy jár, hogy a bécikém. Tehát, hogy nem fogsz tudni másról beszélni vele, mert az van a fejébe. Tehát Bécit a legelején erről beszéltünk, tudjátok. Tényleg is Bécit, ugye? Remélem. Hogy annyira könnyű elveszni ebbe az egészbe. Nem mindjárt kiderül, hogy mégis van. De hogy igazából annyira könnyű elfáradni ebbe a dologba, hogy ugye elveszünk abban, hogy minden veszünk el körül, hogy egyszerűen nehéz fókuszálni Istenre arra, amit ő akar mondani. Már 20 percet hallgattok, mennyire könnyű elveszni abban, hogy most miről is akar beszélni igazából? Mit is mond? Különben is mindig az ebédnek gondolkodom, hogy is lesz az ebéd. Nagyon könnyen eltöredik a figyelmünk egy csomó dologról, és ez nem gond, ez így működünk, hogy eltöredik a figyelmünk, csak hogy mennyire keressük igazából azt, hogy is van ez a kincs dolog. Mennyire keresem azt, hogy oké, Uram, akkor neked mi a kincs? Te hogyan gondolkodsz abban, mi az, ami szerinted a mennyei kincs? Úgy ültél már le úgy az atyával beszélgetni, hogy Uram, én most hallgatni fogok rád. Mondd, hogy te mit látsz kincsnek? Mit látsz kincsnek az én életemben? És mit látsz olyan kincsnek, amit érdemes gyűjtenem? És bátorítod akkor, hogy beszélgess erről Istennel. Ő fog erre válaszolni. El fogja mondani azt, hogy milyen kincseket lát benned, meg azt is el fogja mondani, hogy mi az, amire téged el akar vezetni, hogy meglásd azt. Hogy aztán szépen teljen a te kis kincses kamrád. Nem azért, hogy azt mondhassd a végén, hogy mennyi kincse jöttem a nyosszába, de jó, nekem itt együttögettem, és akkor felmész, hogy már írod magad listáz otthon, hogy oké, akkor most már van nekem a mennyben 3 rakás gyémántom, meg 2 rakás utcakövem, hanem az, hogy az van a fejedben, hogy, hogy Uram, én most akarom ezt megélni veled. Mert miközben a kincseket gyűjtjük, veled gyűjtöm együtt. És a veled való közösség az igazi kulcsa. Egy jó időben csináltam azt, hogy volt egy vállalkozás, amilyen mobiltelefonokat. Akkor még nem volt annyira megszokott a kínai mobiltelefon, úgyhogy a 2010-es évek legelején sokkal jobb telefonokat haradára lehet megadni Kínában, mint Magyarországon, mondjuk az európai piacról. Úgyhogy akkor volt egy ilyen vállalkozás, amilyen azt csináltam, hogy onnan hoztam be telefonokat, és mivel nem a pénz, ami a hülyek nem a pénznek a jó keresete motivált engem, hanem az, hogy mivel azokon kínai szoftverek voltak, fel kellett tenni egy nemzetközi szoftvert, akkor minden telefont kipróbáltam addig, ameddig megcsináltam azt a fleselést, megismerettem őket is, hogy egy nap átmenet, egy év átmenet rajta, mondjuk 5-600 telefon, és mondjuk 200 fajta, úgyhogy mindeket megismerettem. Nagy remény volt. Telefonokért kerestem vele kb. 2000 forintot, és pontosan 1200 forintot, megvannak a számlatömbjeim hozzá. Úgyhogy nem volt egy nagy kaszálás belőle, de élveztem, hogy mennyi különböző telefont próbálhatok ki. Viszont ennek volt egy hátránya is, hogy rengeteg időt kell töltenem különböző helyeken, fórumokon, beszélgetni emberekkel, úgy jöttek a vevők, érdeklődők is, és emellett velük is ott voltam. És igazából a vállalkozást inkább azért csináltam, akkor még már úgy voltam, hogy akkor az utolsó segíteni és másodtak meg kapcsolatot építeni. Pár emberrel beszéltem közben Istenről is. De aztán utána már rájöttem arra, hogy ez elég nagy teher. Elég sok időt viszel. És elkezdtem leépíteni mindezeket. És nagyon jó érzés volt lepakolni őket. Egyszerűen azért, mert rájöttem arra, hogy most már ez a tevékenység, ez elvisz a valódi kincsemtől, amire Isten hív. Nem a lótól, hanem a mindenható úrtól. Hogy már egyszerűen nem tudok rá figyelni. Hogy már nem tudok rá fókuszálni. Hogy már túl sok időt viszel az, hogy ezeket figyelj, hogy ezek a fajta telefonos dolgokra figyeljek. Pedig mennyivel jobb Istennel tölteni időt. Azt mondtam, hogy tele van, mondhatni, régi mobilokkal a kincses ládám, amely be, de mennyi valódi kincs van benne? Mennyi valódi kincset tárolok ott? És azt megkértem inkább Istenre figyelni, és azt mondani, hogy Uram, tényleg másra van szükségem. Szóval hadd kérdezem tőletek azt, hogy hogy áll a te mennyi kincses raktárod? Mivel van tele? Mi minden van benne? Ha most kéne egy listát írni arra, hogy mik a te kincseid, akkor miket raknál bele oda a listába? Miből táplálkozik? Erre bátorítok, hogy szállj nyugodtan, akár ma délután erre egy kis időt, és gondold magadnál végig, és beszélges Isten arra, hogy Uram, ha csinálok egy leltárt itt a kincses ládámba a mennyben, te hogy egész jól rálátsz, akkor miket látsz benne? Mikkel van tele? Mi az, ami széna és szalma, ami megég, akkor amikor majd a tűzön megyünk át, és mi az, ami meg arany és ezüst? Ami meg elolod a tűzbe, nem, tehát, hogy, ami meg nem ég el azonnal az a tűzben. Hogy mi az, ami ott van a te kincses ládában? Hogy hogyan mész az Úr jelenlétébe. És folytatásként utolsó két vers, a 22-23. A test lámpása a szem, ezért ha a szemed tiszta, az egész tested világos lesz. Ha pedig a szemed gonosz, az egész tested sötét lesz. Ha tehát a benned levő világosság sötétség, milyen nagy akkor a sötétség? Egy bizonyos szempontból nagyban kapcsolódik az előzőekhez is, hogy a szemed sok mindent elárul. Leginkább sokszor az, hogy hova nézel, mit nézel, mire figyelsz, mit veszel észre, mire figyelsz oda, hogy mivel van tele a szíved, azt megmutatja. Mi az, amire rááll a szemed azonnal, amit kiszúrsz egyből, amit meglátsz a másikban. Vannak olyanok, akik annyi óramániások, és azonnal meglátják, hogy valakinek van valami órája a kezén. Vannak ilyen barátaim, van egy névnők egy olyan lelkész, aki nagyon szereti az órákat, nem olyan óramányos, most akkor vannak neki ilyen milliós órái, de nagyon szereti az órákat. És akkor mentem egyszer egy ilyen lelkész találkozóra, egyből, nem ez volt rajtam a rendes óra, egyből látta azt, hogy új óra van rajtad. És mondtam, hogy igaz, és egyből mondta azt, hogy ez egy 66-36-os sorozatú számú óra. No, azt lenne, itt így ismered. De annyira, tehát abból, hogy még fontos elkezd mondani azt, hogy igen, ez milyen fajta óralappal, meg egyebekkel készít, meg milyen fajta lünettákkal, meg egyebekkel. Tehát, hogy mindent tudta az órák azonnal. Ő egyből kiszúrta ezt. Elkezdtem valakinek a telefonját, hogy milyen van, és akkor ez olyan telefon, olyan telefon, olyan telefon. Az én hívja, agyom erre áll rá. Mire áll rá a mi agyunk? Hogy mennyire áll rá arra, hogy mit csinál Isten, hol cselekszik, mi az, amit ő értékesnek lát? Mennyire tudunk úgy gondolkodni, Uram, az én szemem az erről beszéljen, hogy arra néz rá, hogy egyből kiszúrja a te dolgodat. egyből kiszúrja azt, hogy valakinek szüksége van éppen egy beszélgetésre, hogy ebből kiszúrja azt, hogyha valaki van ott már egy kincs, amit ki lehet adnázni, mennyire áll rá erre a mi agyunk? Mennyire áll rá a mi szemünk erre? Ha elkezded megélni azt, hogy Isten mire jót el téged, akkor nem csak arra van szó, hogy azt mondod, hogy hát akkor látom azt, hogy mit kellene csinálni, hanem akkor egyszerűen elkezdesz azt szerint gondolkodni. Ugye, hogy a folyamat? Hogy érted, hogy mire jött el téged Isten, elkezdesz megcselekedni, ez örömet okoz számodra, az, hogy ennek a tevékeny megvalósítója leszel, ez téged átformál, és ebben már a szemed is elkezd utána azt keresni, hogy Uram, mi az, amit csinálhatnánk együtt? Mi az, ahol még te vagy? Tudom, hogy nem mindenki olyan, mint én, de én ilyen nagyon mániákos vagyok, tehát nincsenek ilyen, hogy semmit, egy picikét, kicsit jobban, nagyon szeretni, meg maximálisan. Hogyha valamit elkezdek, akkor azt ilyen észlékül túltolva akarom csinálni. Úgyhogy nekiálltam jól futni, és akkor egyből most már azon gondolkodtam, hogy hú, el lehet menni a maratonra. Tehát tipikus, hogy maratoni alkatom van. Tehát, hogy nem állom meg egy picit, egy 10 km, vagy ilyesmi, hanem mindig túlfokozni. Ugyanis jártam a számítógépetnél, a telefontnál, minden másnál is, hogy mindig a maxig elmenni. De képzeljétek el azt, hogyha elkezdünk így gondolkodni abban, hogy Uram, mi a te akaratod? Én szeretnék a maxig elmenni. Abban, hogy azokat a kincseket megtapasztaljam, megéljem, meglássam, amiket te adtál az életembe. Hogy hadd legyek tevékeny megvalósítója annak, amiért a szándékod. Akkor mennyivel másabb lesz a vele való kapcsolat is. Mert ha magad lesz elfoglalva, akkor nem lesz tiszta a szemed. Akkor ilyen ködös lesz, olyan fátyolos. Akkor el vagy a magad világában belül. Akkor nem akarsz másra figyelni. De ez nem csak a szemedet, hanem az egész testedet, meg az egész életedet el fogja sötétíteni, el fogja homályosítani. Amikor viszont Istennek a dolgára figyelsz, akkor az egész a szemedet, az egész tested, az egész életedet fogja az ő világosságába vinni. Ha téged Krisztus követőjéket ismernek, akkor úgy fognak nézni, hogy igazából minden arról beszél, hogy te hogyan vagy vele. Akkor őről le fog szólni a kincsed, akkor ővel le fogsz gyűjteni. Akkor abban fogsz gondolkodni. És igazából, hogyha ez hiányzik, akkor a saját életedet teszed egy ilyen értéktelen dologgá. Egy ilyen nem igazán fontossá. Lehet, hogy azt mondják mások, akik távolról néznek, hogy hú, milyen jó az ember, nézzétek már, mekkora nagy dolgot csinál így meg úgy. De minden közel férnek hozzá, annál inkább látják a ráncokat, a hibákat. Szóval a 2018 éves lány, lehet, hogy messzire azt mondták, hogy ó, milyen dögös. És akkor elég közel hozzá, akkor ott a sepiszkálán fajta változat háttál a fejedben. És mi is lehetünk ilyenek Isten előtt, amikor azt mondjuk, hogy Uram, én rólad akarok beszélni az életemmel, akkor lehetünk messzire még egész jól kinézők, közel meg azt mondja Isten, hogy nem is ismerlek téged. Nem mondta, hogy Uram, mert távol vagy tőlem. És végső soron igazából a saját életünkről szól mindez. Arról, hogy az, ami körülvesz minket, az mennyire válik kincsé a kezünk között. Nem azért, mert mi tesszük azzá, hanem azért, mert mi nem keresünk mást, csak azt, ami kincs Isten szemében. És egyszerűen már csak oda megyünk, ahol ő van. Ahol ő cselekszik, ahol ő akar munkálkodni. Ahol minden őről a szól. És amikor ezt tesszük, akkor egyszerűen elkezdünk áttálni arra, mert az elején szó van, hogy én már csak azt akarom nyújtani, ami az Úrám mutat, ami őről a szól, ami őt dicsőíti meg. És akkor teljesen más lesz ez a fajta böjtöd. Akkor nem azért böjtöd, és nem azért teszel félre dolgokat, mert nagyon fontos számodra megszabadulni attól, és akkor most erőlködsz, hanem evidensé válok, hogy nekem nem ez kell. Én mást akarok. Mást helyezek a középpontba. És ezzel tudjuk igazán betölteni Krisztusnak az elhívását. Ezzel tudjuk igazán betölteni a böjtöt, akár a böjt kapcsán, akár a kincsgyűjtést, akár bármi egyebet. Hogy mindaz, amit gyűjtünk, ami után megyünk, az ő rámutat, ő róla szól. És ez fogja boldogá tenni az életünket, hogy ilyen módon cselekszünk. Imádkozzunk most ezért. Uram, köszönöm neked azt, hogy te egy olyan fajta életre hiszel a magad mellé, ami teljesen más értelmet ad a dolgoknak. Hogy nem azt a személyre feltétlenül, ami körülvesz, ami anyagi dolgok, hanem egyszerűen az, hogy mi az, ami tőled származik, ami neked kincs. És én szeretném, hogyha tudnánk olyan gyülekezet lenni, akik ilyen fajta kincsodászokká válnak. akik keresik azt, hogy mi az Atya akarata, mi az, ami neki értékes, mi az, ami neked örömet szerez, mi az, ami rólad szól, mi az, amire azt mondod te, hogy hú, de nagyszerű. Hogy arra azt mondhassam is, hogy hú, de nagyszerű. Segíts nekünk, Uram, abban, hogy ez a fajta refókusz, vagy újrafókuszálás menjen végül az életünkbe, hogy egyszerűen kezdjünk el te gondolataid szerint gondolkodni, te értelmed szerint nézd a dolgokat, hogy valóban azt tekintsük bőtnek, amire az Izsaiás 58 is hív minket, hogy az legyen fontos számunkra, hogy aztán ezen keresztül így ismeressünk meg téged. A te vágyaid, gondoltad egy szíveidet. Hogy mi az, ami neked fontos. Olyan könnyen el tudom sorolni azt, hogy engem mi érdekel, de szeretnék legalább ilyen profil lenne abban, hogy át tudjam mondani, hogy téged mi érdekel. Hogy neked mi az elsődleges. Uram, arra kérlek, hogy tedd a mi gondolatainkat ilyenné. Segíts nekünk átformálódni ebben. Segíts nekünk, Uram, megérteni azt, hogy mi az, ami szerinted való, ami szerinted jó, ami általad igaznak és teljesnek vélt. Hadd legyünk, Uram, valóban a mennyei Isten kincs gyűjtögetői. Amen.